Jó reggelt mindenkinek, jó reggelt nektek. Így az év utolsó vasárnapi prédikációja. Ilyen dobott a gép, most én vagyok. Örülök, hogy itt lehetek veletek. Régóta nem tudtam itt lenni. Közben megjártuk Ungot, Berket, és lám mégis csak hazataláltunk. Jó itt lenni köztetek. Tudom, hogy holnap karácsony, vagy holnap után, meg azután, és az egész az életről szól, hiszen egy új élet megérkezett, és emiatt az új élet miatt, meg amit aztán csinált, mármint, hogy meghalt, eltemették, feltámadt, megjelent, ezért nekünk is lehet életünk. Mielőtt azonban az életről beszélünk, igazából kicsit beszélnünk kell a halálról is. Ez a bibliai koncepció. Jézus mondja, hogy János 12.24-ben, hogy bizony mondom nektek, ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egy maga marad. Ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. Aki szereti a maga életét, elveszti azt, és aki gyűlöli a maga életét e világon, örök életre tartja meg azt. Világosan beszél Jézus, hogy van élet, kell élet, és tele van a Biblia, az Új Szövetség különösen ezekkel az utalásokkal, azonban az élet nem feltétel nélküli. Az élet nem úgy van, hogy mindegy mi van, egyszer csak bejön az élet, hanem az életet egy elhalásnak meg kell, hogy előzze. És a mai napon azt a címet adtam a prédikációnak, vagy a tanításnak, hogy a halál ereje. A halál ereje. És szeretnék olvasni egy szakaszt a római levélből. A római levél 6. részéhez menjünk, és olvasom az első 8 verset. Mit mondjunk tehát? Megmaradjunk-e a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen? Távol legyen. Akik meghaltunk a bűnnek, mi módon élnénk még abban? Avagy nem tudjátok ki, hogy akik megkeresztelkedtünk, vagy bemerítkeztünk Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg? Eltemettettünk azért ővele együtt a keresség által a halálba, hogy amiképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az atyának dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. Mert ha az ő halálának hasonlatossága szerint vele egyé lettünk, bizonyára feltámadásai szerint is azok leszünk, tudván, hogy a mi ó emberünk ő vele megfeszítetett, hogy megerőtlenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek, mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól. Hogyha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy élünk is ő vele. A 7. verset még egyszer hadd olvassam el. Mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól. Mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól. A feltámadásnak nagy ereje van, ezt tudjuk, és Pál sokat beszél a feltámadás erejéről. Azt mondja, hogy mi vagyunk a Krisztus feltámadása, hogy ugyanaz az erői szellem, aki a Krisztus kihozta a halálból, van bennünk, lakik bennünk, és akar rajtunk keresztül munkálkodni. De a feltámadás erejéről nagyon sokat beszél, elég határozottan és világosan az Új Szövetség. De beszél a halálnak az erejéről is, és most igazából a halálnak az erejét csak egy szóval szeretném összegezni mindenek előtt, és ez pedig ez az egy szó, hogy elválaszt. Mégpedig véglegesen elválaszt. Valamitől bennünket véglegesen elválaszt. Most úgy tűnik jelenleg, hogy a halálnak az ereje ezen a földön nagyobb, mint az életnek az ereje. Mert hogy a mondat végén mindig van egy temetés. A mondat végén mindig van, az életnek a végén mindig van egy úgy tűnik, hogy végleges elválasztás, és ez erre a földi élétre, a mi testünkre nézve igaz is, de csak ezek között a kondíciók, feltételek között igaz, összességében nem igaz. Összességében van életnek ereje, amely a halál legyőzetet, hol a te fullánkod, olvassuk sorba az igéket, csak a mi perspektívánkból nézve tűnik úgy, hogy végleges és elvégeztetett. 3 ember meghal. Ez nem megtörtént, ezért mondom. De 3 ember meghalt, fölkerülnek a mennybe, Péter fogadja az ajtónál őket. Miközben ugye fönn vannak, hát lent a koporsóban ott van a testük, kint a ravatalozóban. Mondja Péter nekik, fiúk, őszintén mondjátok meg, mit szeretnétek hallani az emberek, mit mondanak a koporsótok fölött? Ugye az egyik, hogy én orvos voltam. És azt akarom, hogy mondják, hogy ez egy nagyszerű orvos volt. Mennyi emberen segített. És milyen jó apa volt. És te, mondja a másiknak, te mit szeretnél? Hát én tanár voltam. És azt szeretném hallani, hogy hány gyereknek segítettem. Egyébként milyen remek vezető voltam, az voltam. Mondja a harmadiknak, te mit szeretnél hallani? Hát én azt szeretném hallani, hogy azt mondják, jé, ez mozog. Az... Mert szeretnénk, hogyha a halál nem véglegesen választana el. És mi mindig lenne egy esélyünk. De a halálnak az ereje az, hogy elválaszt. És az igazság az, hogy miközben olvastuk azt, hogy a halálnak mekkora ereje van, hogy meghaltunk és vége, úgy tűnik, hogy miközben több minden meghal bennünk, mégiscsak mozog. Mégis valahogy nem tudjuk halálba adni azt, aminek, amit meg kellene, hogy tegyünk. A Róma 4, 5 és 6, ez a három rész. Ezzel a témával foglalkozik. A negyedik rész foglalkozik Ábrahám meg Sára elhalt testével. És elmondja azt, hogy elhalt, esélyük nem volt gyerekre, öregek voltak, vének voltak, mint az országot, ráncosak voltak, csonyák voltak, mindenük volt, és mégis az elhalttól élet származott. 90 meg 100 éves korukban. Az akkor is nagy kor volt, sőt, talán nagyobb. Élet származott. Aztán a következő rész Krisztusról beszél. A Krisztus haláláról beszél. És arról beszél az ötös rész, hogy Krisztus meghalt, és mivel meghalt, ezért belőle élet származik. Az ő halálán keresztül nekünk életünk lehet. Erről szól az ötös rész. A hatos rész szintén egy élet és halál kérdéséről szól, és arról szól, hogy mi nekünk bizonyos dolgokat a halálba kell adnunk ahhoz, hogy mindebből ránk nézve és a körülöttünk levőkre nézve élet tudjon származni. A római levélnek az a néhány része, tehát különböző megközelítésből, de pont a halállal kapcsolatosan van összefüggésben. Amikor valami vagy valaki meghal, akkor gyakorlatilag azt jelenti, hogy ő nem tud a környező dolgokra reagálni. Lehet, hogyha valaki meghalt, lehet dicsérni, simogatni, becézgetni, rugdosni, köpködni, bármit, ő ott fekszik, és a dolgokra nem tud reagálni. Már régen nem az a kérdés, hogy mit tesznek ő vele, hanem a kérdés az, hogy ő hogyan reagál, és ő nem reagál sehogy. És mondhatjuk azt, hogy ez nem annyira halott, meg jól néz ki, meg akármi, attól az az ember, az az állat, az a valami, valaki, az már halott. Tehát a halálnak az a lényege, ebből a mostani megközelítésünkből nézve, hogy amikor valaki valamilyen módon meghal, és most már egyre inkább a mi saját magunk, akaratunk, létünk, óemberünkre szeretnék fókuszálni és összpontosítani, amikor valakire az jellemző, hogy meghal, akkor már nem az a kérdés, hogy mi történik vele, mekkora a fizetése, mit mondtak neki, hogyan viselkednek vele, nem ez a kérdés, hanem a kérdés az, hogy ő erre milyen választ ad, vagy milyen választ nem ad. A halálnak az ereje, bennünk az óember halálának az ereje megmutatkozik abban, hogy mi hogyan reagálunk. Hogy mi miket mondunk, vagy miket nem mondunk. Nagyon fontos tudni, hogyha mi Krisztussal együtt meghaltunk a bűnnek, ha meghaltunk a bűnnek, akkor a bűn egyszerűen bármit tesz is velünk, bármilyen módon kihívásokat intéz velünk, akkor mi meghaltunk, és nem reagálunk. Mi azonosultunk Krisztusnak a halálával, eltemetésével és feltámadásával. A Biblia beszél, amikor halálról beszél, három fajtáról beszél. Három fajta halál van megemlítve az Istennek az igéjébe, és gyorsan átszaladunk mindegyiken, mert látjuk azt, hogy a lényege mindegyiknek ugyanaz. Az egyik a testi halál. Ez a legközelebb álló hozzánk legközelebb álló történet. Előbb-utóbb minden egyes embert elér, kivéve azokat, akik megélik az elragadtatást. Azért. És volt még két nagyon szerencsés kivétel, hogy az egyik Énok volt, a másik pedig Illés volt, ők, akik valahogy megúszták mindezt, de Ezen kívül mindenkit, aki erre a földre született, utolér a halál. Pál apostol mondja a római levélben, hogy a bűnnek a zsoldja a halál, és ez pedig azért van, mert hogy az Ádám és Éva ama bizonyos fáról evett, gyakorlatilag ellenállt az Istennek, és gyakorlatilag az egész nemzedéket, amely belőlük fakadt, bűn alá rekesztette, és a bűnnek a zsoldja a halál. Nem a bűnöknek a zsoldja a halál, majd kicsit már beszélünk róla, mi a különbség a bűn és a bűnök között, hanem a bűnnek a zsoldja a halál. És mondja a zsidókhoz írt levél, hogy eldőlt dolog pedig az, hogy az emberek pedig egyszer meghalnak, és aztán pedig jön az ítélet. Tehát ez a testi halál, amikor az embernek a teste elválik a lélektől és a szellemtől. Az embernek a teste elválik a szellemtől és a lélektől, és mikor ez a szétválás megtörténik, akkor beáll a testi vagy a fizikai halál. És hát ezzel előbb-utóbb mindenkinek számolnia kell. Van egy másik halál, amiről a Biblia beszél, és ez pedig, így fogalmazok, hogy a szellemi halál. A szellemi halál állapota az, amikor az ember lelke és szelleme elválik Istentől. Amikor az ember lelke és szelleme elválik Istentől, nincs az élettel, az élet forrásával közössége. Ugye Isten az élet, ő az élet forrása. Minden belőle fakad, és amikor az ember elszakad az élő Istentől, igazából a nagyobb baj az, hogy nem csak, hogy elszakad, hanem, hogy eleve elszakadtan születik. Eleve elszakadtan született. Ezt hívják, ugye nagyon szép nyelven, eredendő bűnnek. Mindnyájan bűn alá rekesztettünk. Eleve halottnak születtünk, szellemünkben, lelkünkben. Az ember eleve így születik. Ezért van szükség újjá születésre. Hogy az ember addig halott része egyszer életre keljen, és ez nem elég, hogy jót leszünk, meg még jobban teszünk. Élet kell belénk, az élet urától, a teremtőtől, hogy belénk áradjon az élet. Erre mindenképpen szükség van, mert enélkül, újjászületés nélkül senki nem látja meg az Isten, senki nem megy be az Isten országába. Bármilyen jó ember volt, bármekkora eredményeket ért el, bármilyen híres ember volt, nem számít, az égvilágon semmi nem számít. Az számít, amikor meghalt, volt-e benne élet az Isten szerinti, újjászületett élet az ő szellemében, vagy nem volt. A többi ott, azon a ponton, ilyen szempontból abszolút nem fog számítani. Vagy volt élete, vagy nem volt élete. És azt mondja, János mondja, hogy aki a fiú, azért az élet. És akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. És ez nagyon fontos, hogy nekünk az élettel, a fiúval, az Úr Jézus Krisztussal legyen egy élő kapcsolatunk, hívjuk be az életünkbe, mert különben a halál uralkodik rajtunk. Előbb-utóbb testünk mindenképpen el fog válni a szellemünktől és a lelkünktől. És nagyon nem mindegy, hogy amikor ebbe az állapotba kerülünk, akkor vajon közössége lesz az Istennel, vagy nem lesz közössége az Istennel. És ezt nem a fizikai szétválás után fogjuk eldönteni, hanem addig, amíg ebben a testben élünk. Azt mondja János, ezeket azért írom nektek, hogy tudjátok, hogy örök életetek van. Már most itt ezen a földön. Tudjátok, hogy örök életetek van. De ez nagyon fontos megértenünk, hogy most, amikor ezen a földön élünk, nekünk, a szellemünknek nem csak a testünkkel kell, hogy kapcsolata legyen, normálisan az élő embernek mindig ez megvan, hanem kell, hogy a szellemünknek az élő Istennel közössége legyen, amikor behívjuk az életünkbe, alárendeljük magunkat neki, mert különben, amikor szétválik a test és a szellem, ha nincsen közösségünk Istennel, akkor az örök halál állapotába kerülünk. Ez a harmadik halál, az örök vagy a végleges halál, amikor nincsenek visszafordítható folyamatok. Üznek a tava, nem akarok erről beszélni most. A Biblia ezt a háromfajta halált mutatja be, a fizikai vagy testi halált, a szellemi halált és az örök halál állapotát. Mindegyikre jellemző az elszakadás, a szétszakadás. Mindegyik arról szól, hogy van egy olyan folyamat, amikor valaminek végül is mindennek szétszakadás, vége van, nincsen lehetőségünk visszanyúlni, nincsen lehetőségünk korrigálni, nincsen lehetőségünk változtatni, mert a halálnak van egy szétszakító ereje. A halálnak van egy szétszakító ereje. Na most, amikor azonban nézzük tovább, ha a halál lenne a legnagyobb főnök az életben, akkor igen nagy gáz lenne, akkor nagyon nagy bajban lennénk. De miután a halál legyőzetett, miután a halálnak van egy ura, úgy hívják, hogy Úr Jézus Krisztus, ezért nem a halál az utolsó pont, a halál egy pontos vesző. És aztán a mondat folytatódik. Azok számára, akikben ott van az élet ura. Ezért nagyon fontos, hogy az életünket az élet uralma alá helyezzük, és így tudjunk tovább élni. És akkor itt jönnek a problémáink. Újjá vagyunk születve, meg vagyunk térve, behívtuk az életünkbe Istennek az igét, Istennek a szellemét, alárendeltünk magunkat Jézus Krisztusnak, legalábbis szavakban. Azt mondtuk, hogy megtérünk, elfogadjuk Krisztust. És elkezdődnek a feszültségeink. Elkezdődnek a problémáink. Mitől vannak ezek? Hadd olvasom az Efézus 2:5-től. Azt mondja itt Pál apostol. Minket, akik megvoltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, kegyelemből tartottatok meg, és együtt feltámasztott, és együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban. Tehát egy nagyon fontos dolgot mond itt Pál apostol, halottak voltunk és életre keltünk. És amikor ez megtörténik, halottak voltunk és életre keltünk, és az első néhány nap olyan euforikus örömben telik, és tényleg minden oké. Emlékszem, mikor én megtértem, újjászülettem, Istennek könyörögtem, Uram, 13 éves voltam. És Istenem, na most kérlek, gyorsan vigyél haza. De most tudom, hogy a mennybe jutok. Kérlek, Uram, megtennéd? Kérlek most. Emlékszem, ugye, mi akkor is ez az imaházi épületünk volt, jöttem oda haza, jöttem vissza. Uram, megtennéd, hogy most haza vissza? Most tudom, hogy üdvösségem. Kérlek téged, vigyél haza. Hát nem csinálta meg. Nem, a többi 40 éve, és még Isten mindig itt tartott ezen a földön. Nagyon kértem, valószínű, hogy oka volt neki. Lehet, hogy nem voltam annyira készen, de inkább mást vélemezek ebbe. De utána aztán jöttek a problémák. Ugye kiskamasz voltam, meg nagykamasz voltam, és ugye az Isten azzal sújtott bennünket, hogy adott két normális báty mellé két húgot. Nem teszek mellé jelzőket, de ez megpróbálta a hitünket és a hétköznapi életünket. Elég alaposan, és hát ugye Isten csak tesztelgetett, és közben nevelgetett bennünket ennek megfelelően. Aztán a húgok megjavultak, vagy én megtértem, én nem tudom, de a végem egész jó lett. De ez egy hosszú folyamat volt, és tudnám sorolni a szüleim, mennyit bosszantottak engem a szentet, mennyire tudtam, hogy igazam van, ők nem értettek a gyerekneveléshez, de úgy örültem, hogy Isten bennünket azért mégiscsak ide rakott a földre, és valaki csak tovább lendít a világot, és hát szegény öregeknek hát majd csak megtanulják tőlünk, hogyan kell élni. Szóval ugye sok lépcsője volt ennek a folyamat, amire eljutottunk nagyjából idáig. Lehet, hogy te sosem voltál így, sem a szüleiddel, sem a testvéreiddel, sem a gyülekezeti vezetőkkel, sem a főnököddel, hát bennem azért alkalmaként előfordultak ilyen gondolatok. És elkezdődött egy nagy csata bennem. De miért kezdődött el bennem a csata? Amikor már én meghaltam és föltámadtam, és igen mondtam, miért kezdődött el a csata? Római levélhez, ha visszamegyünk, a 8. rész 23-as verse ezt mondja. Nem csak pedig, hanem maguk a lélek zsengéinek birtokosai, tehát mi a hívő emberek. Mi magunk is fohászkodunk magunkban, várván a fiúságot, a mi testünk megváltását. És itt van a kulcs. Úgyis arról van szó, hogy mikor újjászülettünk, és élünk ebben a testben, fizikai életünk van, ugye a testünk nem szakadt el a szellemünktől, meg a lelkünktől, fizikai életünk van, és a szellemünk most már Istennel kapcsolatba került, a probléma ott maradt, hogy a testünk nincsen megváltva. Azt mondja, hogy mi várjuk, mi az Isten fiak, akik újjászülettünk, várjuk a testünk megváltását. Tehát továbbra is ebben a fizikai testben élünk, miközben már átkerültünk a halálból az életbe, új állampolgárok lettünk, nem haltunk meg, hanem élünk, és így tovább, és közben van egy meg nem váltott testünk, amely romlásra van ítélve. Ugye ezt úgy kb. 30 éves koráig az ember nem nagyon veszi tudomásul, aztán, hogy az idő halad előre, ha tudomásul veszi, hanem segítenek neki, és akkor előbb-utóbb rájön, hát azért mégiscsak múlik az idő, és hát bizony már, ha még valaki jól is nézett ki fiatal korában, ugye nem mindenki esik bele ebbe a kategóriába, én se, de azért idővel azért már egyre több minden szükségeltetik ahhoz, hogy valahogy kinézzen valaki, és lehet látni azt, hogy romlunk, a teljesítményünk romlik, a képességeink már, nem úgy futjuk le a szádat, aztán nem is úgy sétáljuk le, aztán nem is úgy vánszorogjuk le. Tehát ugye, hogy az idő telik, látjuk, hogy ez már, tehát a testünk megváltásra vár. Igen ám, csak hogy testen keresztül jönnek a kísértések. Testen keresztül jönnek a problémák. Van egy újjászületett szellemünk, aki Istennel közösségben van, és ott van körülöttünk az a világ, és gyakorlatilag majd, hogy nem minden input, minden behatás azon keresztül él. Mert ezért fázunk, mert ezért vagyunk éhesek, meg látunk azt, amit látunk, hallunk azt, amit hallunk, érezzük, amikor valaki megbök, vagy felpofoz, vagy elesünk, vagy akármi. Tehát gyakorlatilag a meg nem váltott testünkön keresztül érnek bennünket kihívások. És a szellemünk meg újjában született, és egy nagy belső feszültség van. Egy nagy-nagy belső feszültség van bennünk, és igazából az újjászületett élet arról szól, vagy kellene, hogy szóljon, hogy mikor a szellemünk újjászületett, mi hogyan fogunk a lelkünkön keresztül a testünk felett uralma gyakorolni. Hogyan mondjuk azt, hogy én meghaltam a bűnnek? És itt a probléma, miközben én meghaltam a bűnnek, mert azonosultam Krisztus halálával, eltemettetésével és feltámadásával, ezért nagyon-nagyon-nagyon fontos a vízbe való bemerítkezés. Ugye sokan mondják, hogy mert ez egy nyilvános megvallás. Igen, az is fontos, de azt az ötödrendűnek tartanám. A legfontosabb az, hogy én a Krisztussal azonosultam. Egy új szellemi jogi állapot lépett elő. Ahogy a zsidók bementek a Vöröstengerbe, és kijöttek a Vöröstengerből, előtte Fáraó kergette őket, utána már soha többet nem volt bajuk a Fáraóval. A szellemi jogi állapot megváltozott, az ellátás megváltozott, mennyei ellátás, a kőszikla mindig utánuk ment, utána mennyei vizet kaptak. Teljesen más volt. Egy komoly problémájuk volt, saját maguk. A megszentelődés útja 40 évig tartott nekik. Néhányan bele is haltak. Sőt, legtöbben. Ott van, amikor valaki megtért, bemerítkezett, újjászületett, bemerítkezett, ez egy új ember, és a teste továbbra is megváltásra vár. És a test pedig cselekszik. És miközben én a bemerítkezés által meghaltam a bűnnek, a bűn nem halt meg az én számomra. Még egyszer. Én meghaltam a bűnnek, de a bűn nem halt meg az én számomra. Továbbra is jön, továbbra is kísért, továbbra is piszkál, továbbra is ott van, továbbra is ott van. És a kérdés az, amikor jönnek ezek a nyomások, én hogyan reagálok rá? Jönnek ezek a kihívások, mit csinálok? Úgy, mint aki halott a bűn számára, vagy mégis csak megmozdulunk. Újból és újból. Hogy működök, miután meghaltam a bűn számára? Meghaltam, és halottként viselkedek, tök mindegy, mi történik körülöttem. Teljesen mindegy, mit mondtak, teljesen mindegy, mit látok. Én tudom, hogy kiben hiszek, és akármi történik is, a Krisztust magasztalom, az Isten nevét emelem fel, mert ő az Úr, és ő a király, vagy pedig a halott énem mégiscsak föltámad, és elkezd reagálni. Ezért mondja az ige, úgy viselkedjetek, mint akik a bűnnek meghaltatok. És ezért nincs a bűnnek uralma fölöttetek. Nincsen a bűnnek uralma fölöttetek. Képzelj el valakit, aki a börtönben született, egész életében börtönben volt, és láncok voltak rajtam, megszokta azt, hogy mikor kapja a kaját, melyik börtönön hogyan viselkedik, és így telnek el évek, évtizedek az életébe. És egyszer csak bejön valaki hozzá, akit nem nagyon látott még, és azt mondja, figyelj, leoldom a bilincseidet, szabad vagy. És mehetsz. Nem látod más, csak a téglákat a cellájában, meg a rácsot, meg azt a néhány embert, és semmi más nem látod. Mit tud kezdeni a szabadságával? Elhiszi-e azt, hogy ki lehet onnan menni? És a probléma nagyon gyakran az velünk, hogy már el sem hiszik, hogy ki lehet onnan menni. Mert fölállnánk, de nem szoktunk hozzá, hogy nagyokat sétálni, nem szoktunk hozzá, hogy dolgozni kell a kajáért, nem szoktunk hozzá, hogy szabad döntéseket hozhatunk, nem szoktunk hozzá, hogy következményei vannak, amiket teszünk, mert rabságban voltunk, tök mindegy, mi volt, úgyis az volt. Most érdekes dolog az, hogy néhány ember, látok ilyen bizonyságokat, mondjuk valakinek gondja volt, mondjuk a dohányzással, és egyszerűen imádkoztunk érte, és így eltűnt. Nem csak a dohányzás, a vágy, minden eltűnt, és teljesen szabad lett. Feljött, és azt mondja, dicsőség az Úrnak, halleluja, megszabadultam. Tényleg dicsőség az Úrnak, tényleg megszabadult. De ez az ember úgy járt, hogy nem csak, hogy levették a bilincseket, valamiért Isten ki is vitte a börtönből. De nagyon sok mindenki nem visz ki a börtönből, hanem azt mondja, hogy szabad vagy, esik ki sétálni. Na most nagyon sokan ebben a küzdésben, most ez bármi lehet, egy családi sérülés, egy fájdalom, nem csak ilyen megköt, bármi más lehet. És nem tud kisétálni, vagy nem akar, vagy ráéri ezt a börtönre, hogy menj vissza, és akkor gyorsan visszamegy, mert hát mindig ezt csinálta. Tehát, és akkor hallgatja, hogy ő hogy megszabadult, én meg nem, és nagy teher van rajta, tele van lelkifordulás, hogy hú, de bűnös vagyok. Hú, hát persze, Isten úgy szabadít, hogy szabadít így is, meg szabadít úgy is. De a kérdés az, hogy elhittem-e azt, hogy én meghaltam a bűnnek, és én tudok másként viselkedni. És mert a Krisztus bennem, még hogyha erőlködik, még ha küzdködik, még ha tele van, a testemen keresztül hatnak a nyomások. Ha a Krisztus velem, ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk? Vajon van-e a halálnak akkora hatalma felettem, hogy tényleg véglegesen elválaszt? Vagy azért mégiscsak szeretném, ha mozogna? Ez a nagy kérdés. Mert az új élet, az erőteljes élet akkor fog kiáradni az életünkön keresztül, ha nem csak elhittem, hanem úgy is cselekszem, mint aki teljesen megszabadult, és hiszi azt, hogy neki most már egy másik főnöke, egy új ura, Jézus Krisztusa van. Azt mondja a Róma 6.13, egy nagyon érdekes ige ez, visszamegyünk a Róma 6-hoz, meg találok, ez nem az. Róma 6.13. Csinálok, mint aki érte ehhez, de nem biztos, hogy nagyon értek hozzá. Jó, azt mondja a 13, hogy ne szánjátok, olvasom a 12-től, ne uralkodjék tehát a bűnöti halandó testetekben, hogy engedjetek neki az ő kívánságaiba, se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereiül a bűnnek, hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereiül az Istennek. Azt mondja itt Pál apostol, hogy az én tagom, az én testemnek része, ez fegyver. Ez fegyver. Ez fegyver. És hogyha nem haltam meg a bűnnek, akkor kénytelen vagyok a hamiság fegyvereként mozgatni magam. Ha meghaltam a bűnnek, akkor lehetősége van arra, hogy igazság fegyvereként használom, vagy a gonoszság fegyvereként. Én, aki vagyok, amit teszek, amit gondolok, majd mindjárt a Kolossinál látom néhány dolgot erről, amit gondolok, én fegyver vagyok. Mindenki mondott szavam fegyver. A gondolataim fegyverek. Az egész testem fegyver. Azt mondja, hogy ne uralkodjék a bűn, mert meghaltatok, éltek, ezért felelősek vagytok azért, hogy akik ti vagytok, kinek a fegyvereként szolgáltok. Ha meghaltatok, megtehetitek azt, szabadságotok van rá, hogy éljetek a Krisztusnak. Ezt mondja Pál. És akkor te fegyver vagy, a te szavad, a te tekinteted, a te simogatásod, a te beszéded, a te adakozásod, a te gondolatod, a te közbenjárásod, minden, amit teszel, fegyver vagy, az Isten kezébe igazságnak a fegyvere vagy. De dönthetsz másként is. De tudd meg, ha nem igazságba jársz, ha nem az Isten szelleme szerint jársz, akkor fegyver vagy továbbra is, de a hamisságnak és a gonoszságnak a fegyvere. János azt mondja a János első levelében, nagyon érdekes dolgot mond, 1 János 5.18, ezt mondja, hogy tudjuk, hogy valaki Istentől született, nem vétkezik, hanem aki Istentől született, megőrzi magát, és a gonosz nem illeti őt. Na most fölmerül a kérdés, hogy csak az elmúlt napunkat, elmúlt hetünket, hónapunkat, akár csak emberileg átnézzük, hogyha meg az Isten szellemének adunk teret, hogy beleszóljon, hogy ő ítélje meg dolgokat bűnigazság és ítélet tekintetében, akkor mit mond? Követtem-e el bűnt, vagy sem? Ha igen, azt nem az új ember tette, hanem az óember. Nem az óember. Az, hogy le kell rendeznünk. Azt mondani, Uram, ez így történt, mert ezt tették velem, ezért én ezt reagálom rá. De mostantól kezdve tök mindegy, mit tesznek, én nem fogom ezt reagálni rá, én fegyver leszek. Nem a másik lerombolására, hanem az Isten királyságának az építésére. Mert aki az Istentől született, az nem követhet el bűnt. Amikor bűnt követünk el, mert hogy még mindig ebben a testben élünk, és előszokott sajnos többé-kevésbé gyakran, vagy kevésbé gyakran fordulni, azt nem az új ember tette. Ez a konfliktus ott van velünk végig. És a döntéseink
alapvetően meghatározzák. Alapvetően meghatározzák. Nem kerülhetjük meg az egyén felelősségét. Vajon megengedem-e azt, hogy önmagam, saját gondolataimat, saját életemet a halálba adom, vagy nem adom halálba? A Kolossi 3:4-től még ezt hadd olvasom fel. Azért ezt tovább részletezi, és szeretnék erről egy-két dolgot. Kolossi 3. Mikor a Krisztus, ami életünk megjelenik, akkor majd ti is ővele együtt megjelentek dicsőségben. Hogy ez így legyen, hogy megjelenjünk vele dicsőségben, azt mondja, öldököljétek meg azért a ti földi tagjaitokat. Megint csak fegyverről van szó. Öldököljétek meg paráznaságot, tisztátalanságot, bujaságot, gonosz kívánságot, fösvénységet, ami bálványimádás, amelyek miatt jön az Isten haragja az engedetlenség fiaira, amelyekben ti is jártatok régente, amikor éltetek azokban. Most pedig vessétek el magatoktól ti is mindazokat a haragot, a fölgerjedést, a gonoszságot, és szátokból a káromlást, a gyalázatos beszédet, ne hazudjatok egymás ellen, mivel hogy levetkeztétek amaz óembert az ő cselekedeteivel együtt, és felöltöztétek amaz új embert, amelynek újulása van annak ábrázatja szerint való ismeretre, aki teremtette azt. Elég konkrétan fogalmaz itt Pál apostol, és azt mondja, figyelj, vetkőzzétek le, ne csináljátok, és megtehetitek. Megtehetitek, mert valamit levetkőztetek, meghaltatok valaminek a számára, képesek vagytok rá, meg tudjátok csinálni. Aki nem született újjá, nem tudja megcsinálni. Ő csak polírozza magát, de te más ember vagy. Meg tudod tenni, és el fogod tudni dönteni, hogy kinek a fegyvere vagy. Kinek a fegyvere vagy. Naponta sokszor szoktam ezt imádkozni a mi atyánkban, ezt a részt is. Aki a mennyekben vagy. Jöjjön el a te országod, és legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben megvan, úgy itt a földön is. Aztán azt mondom, Uram, itt vagyok. Itt vagyok a földön. És én fegyver leszek a te kezedbe. Használj engem. Azt teszem, amit mondasz. És nem engedem meg, hogy az én testemet másra használjam, mint amire te kijelölted. Én fegyver vagyok. Én fegyver vagyok a te kezedbe. De mondd el magadról, te az Isten kezébe fegyver lehetsz, de mondd ki, hogy én az vagyok, de akkor vigyázz, mit teszel. Ha meghaltam a bűnnek, akkor meg tudom tenni. De hadd kérdezzem meg, ezzel fejezem be, találkom olyan gondolt, hogy meghaltál a bűnnek? Élek komolyan gondolod? Tényleg komolyan gondolod? Akkor igaz az, hogy nem az számít, hogy mi történik velem, hanem az, és ez bizonyítja, hogy én hogyan reagálok. Mi az én válaszom? Amikor megtámadnak halott embert rúgdosnak, vagy egy élő embert, annak megfelelően reagálok. Éljünk tehát a Krisztusnak. Róma 6:11-től. Ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek, ami Urunk Jézus Krisztusban. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek az ő kívánságaiban. Karácsony előtt ezt kívánom. Ha kell az új élet, ha kell a krisztusi, ha kell a mindent felülíró, végleges, dicsőséges, győztes élet, mert az élet felülírja a halált, akkor élj úgy, mint aki meghalt magának. Áldott karácsonyt. Ámen.